Kárpát-medencei magyarságnak himnuszai címmel nyílt meg a világ magyarságáért művészeti díjjal, és a Magyar Arany érdemkereszttel elismert Józsa Judit Kerámia szobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja kiállítása Budapesten, a nevét viselő galériában. Csűrös Csilla az alkotóval nézte végig a február 28-áig látható tárlat kis plasztikáit a Józsa Judit galériában.
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként választottam a Kárpát-medence magyarság himnuszai témát. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnám a magyar himnuszt elsősorban úgy megálmodni, és a széles nagy közönség elé tárni, hogy azt a mondani valót, amit Kölcsey megfogalmazott, a mai kortárs ember is megértse, és hogy technikailag hogyan valósítható meg ezt, keramikusként, kerámia szobrászként. Kihívást kerestem, ezért dombor művekbe fogalmaztam meg, mégpedig nagyméretű kerek, 40 cm átmérőjű kerámia domborművekről van szó, reliefekről, amelyekhez kikísérleteztem még egy izgalmas mázat is, mert hogy egy ilyen sötét, barnás, vöröses tónusú, történelmi viharokra utaló, vérzivataros időket megidézve alkottam meg ezt a mázat. Különlegessége, hogy a kerámia domborművek felületén visszatöröltem ezt a mázat, és a felületek, a magasabb plasztikus részek fehéresebb, világosabb tónusúak, a mélyedésekben meg a sok-sok részletben sokkal sötétebb és plasztikusabb így a hatás.
A magyar himnusz 8 dombormű segítségével idéztetik meg, a himnusz sorai látványként vannak jelen. Isten áld meg a magyart, és eljutunk a szánd meg Isten a magyart mondatig. Végtelenül mozgalmas ez a 8 dombormű, amely fájdalmas képpel kezdődik. Krisztus feje egy keresztre feszített Magyarország feszület fölött.
Hát a népek Krisztusa Magyarország, hiszen magam is székely vagyok, és megéltem a Ceausescu diktatúrát, és valóban ezt érezzük valamennyien, akik elszakadtunk az édesanyától, azaz az anyaországtól. Ezért indítottam ezzel a magyar himnusz dombormű sorozatomat, úgy, ahogy Kölcsey is fohászkodott. A második versszakaszban Bendegúz vérei, a honfoglalás kora és a csodaszarvas megidézett agancsai alatt feltűnik a hét vezér portréja, szép palmetta virágok övezik a kompozíciót. Hát ez a dicső korunk, mint ahogy a következő szakaszban látjuk Mátyás király portréját fölött a kettős kereszt, ami szétágazik és szőlő indágva, szőlő fürtökben fejeződik be.
Hajde bűneink miatt, Muhi 1241.
Ezek azok a domborművek, egymás után 3-4, ami következik, ami nagyon súlyos lelki traumát is okozott nekem, hogy hogyan fogalmazom meg a magyarság hatalmas veszteségeit. És akkor úgy döntöttem, hogy a legfontosabb a Muhi csata emlékhelyének az eszenciáját fogalmazom meg a kettős keresztes haranglábbal, az eldőlt keresztekkel, megidézve így azokat a hősöket, akik már akkor vérüket adták az országért, és ha következik, kezdő domborműhöz sétálunk, akkor ott mohácsot fogjuk látni.
Berthadunk csonthalmain.
Valóban csonthalmok vannak. Innen indulnak a nagy történelmi tragédiáink. És aztán elérkezünk a következő szakasznál, Bújt az üldözött címmel, második Rákóczi Ferenc korába. Második Rákóczi Ferencnek egy emlékművet állítok, és föliratozom, a turul madár lábai alatt megjelenik az jelmondata, cum deo pro patria et libertate, Istennel a hazáért.
És a szabadságért.
Igen, Rákóczi Ferenc mai napig megdobogtatja minden magyar szívét.
És az a vár is, amely bár most már kőhalom.
Ennek a kompozíciónak a közepébe megjelenik lóháton, büszkén, páncélban maga Hunyadi János. És hátul a várnak a tornyaiba harangok kondulnak, megidézik azért azt a csodálatos történelmi pillanatot, amikor a hős magyarok a vérüket adják a török elleni csatában, és védik Európát. Európa védőbástyái vagyunk itt mi magyarok.
Ennek a paripának szinte még a nyihogását is hallani, ami itt a dombormű alján, Hunyadi János mellett látható.
Nagyon örülök, mert próbáltam mozgalmassá varázsolni ezt az egész kompozíciót.
A szánd meg Isten a magyart, az utolsó.
Hasonló az első verszak, Isten áld meg a magyar kompozíciójához, hiszen ugyanaz a teremtő Atya Isten jelenik meg a középpontban glóriásan. De ő a Balázs Csaba beöleli a megszemélyesített Magyarországot, aki egy szép magyar női alak szent koronával a fején, azaz Hungáriát magát öleli magához, miközben látjuk a szétnyíló palásnak a redői között a összetett magyar címert.
A megkoronás magyar címer itt nagyobban is látható, bal oldalán a magyar himnusz soraiból született domborművek, jobb oldalán pedig a székely himnusz ihlette domborművek sora.
Mindjárt a székely címerrel indulunk, és ki tudja merre visszavégzett göröngyös úton. Ezt a göröngyös utat úgy komponáltam meg, hogy egy hargitai jelenetet látunk, ahogy a kompozíciónak a bal oldalán egy holt sarlóban székely tulipánok domborodnak, és az a pici holdvilágos csillagok megvilágítják azt a göröngyös utat ott a fenyvesek és hegyek között, sokkal sötétebb a mázis, mint az összes többi dombornőnek.
Tényleg szinte a holtsütötte hargitán érzi magát az ember, de mellette a székely kapu is, minthogyha hívogatná az arra járó.
Ez a maroknyi székely, az a kis székely család, aki a székely kapuban egymásra törelkezik, egy székely anya és apa egy kis csecsemővel a karjukon, ők azok, akik Csaba királyfihoz fohászkodnak, ha baj van. Mert hogy a következő sorban ugye Csaba királyfi csillagösvényen érkezik a székelyek segítségére. Csaba királyfi porcelánja a leghangsúlyosabb az egész zombormű sorozatban. Székely arctípus szélesebb állkapocsal, egy honfoglaláskori süveg van a fején, tegezében nyílvesszők, és hát barkocsba font hajjal látjuk őt. Fölötte pedig a gyönyörű lovát is látjuk, ahogy a csillagok között ő is lendületben van, és akár az ő nyerítését is hallhatnánk. A maroknyi székely pódik, mint a szikla versor következik. Ez a szikla és ez a hegy nem más, mint a hargita, azaz a tolvajos tető. Csík és udvarhelyszék határa, ahol három kereszt áll. Középen az 1000 éves évfordulóra emelt emlékkereszt, jobb oldalon Márton Áron keresztje, és bal oldalon pedig az 1444-ben alapított ferences rendtartománynak az emlékkeresztje.
Akkor itt tekintsünk rá a magyar címer alatti Csíksomlyói Babba Máriát idéző szoborra.
Ez a kis vasztika, az Ó én édes Jóistenem, azaz a régi székely himnusznak a megtestesítése. Földgömbön Babba Mária, azaz az oltalmazó csíksomlyói szűzanya alakja, aki egyik kezében az áldó kéztartású kis Jézuskát tartja, másik kezében pedig egy madarat, mégpedig azt a fecske madarat, azt a vándorfecskét, aki hazatalál. És édesanyja fészkére száll, és itt most jelen pillanatban az édesanyja az maga a csíksomlyói szűzanya.
Fájdalmas utána rátekinteni az Erdély 1920. június 4-e feliratú és Erdély geográfiáját megidéző domborműre.
Itt a népek harcának zajló tengerét idézi meg ez a kompozíció, ahol látjuk a kacskaringók, azt a mozgalmas, rendkívül forrongó helyzetet, és magát a tengert is megidézheti. A trianoni elszakított topográfiai forma az, ami a középpontba került, de fölsejlik a remény, mert e fölött látjuk, hogy a nap felkel, hogy a nap áldását adja, azaz a teremtő Jóisten áldását adja ránk.
A következő dombormű a székelyek összekapaszkodását akarja jelképezni, ahogyan az édesapa óvó karjaiban egy asszony és két gyermek feje tekint a nézőre.
Igen, hiszen itt az a maroknyi székely, az egy maroknyi székely család, aki ebben a viharos történelemben, a kacskaringók forgatagában a középpontba kerül. Ezek úgy összekapaszkodnak, hogy nincsen olyan történelmi vihar, ami szét tudná őket választani.
A Csángó himnusz megidéző egészen különleges dombormű.
A Csángó himnusznak a szövegét Petrás Ince János jegyezte le, és hozzá is kötjük, hogy az 1800-as években ő egy karmelita szerzetes és katolikus pap volt. Petrás Mária ihlette ezt a kompozíciót, a Csángó kerámikus, aki nem csak gyönyörűen alkot, hanem gyönyörűen is énekeli magát a himnuszt és a Csángó népdalokat. Középen a Csángó asszonynak az alakja, aki áldott állapotban van, Csángó ruhában, de mégis látjuk, hogy glóriája van, tehát ő átlényegül, és egy Csángó Mária lesz belőle. Mellette két oldalt olyan hímzések motivumai, ami a Csángó bundát fácskák, melleseknek a motivumrendszeréből vettem.
Bevallom őszintén, nem tudtam, hogy Délvidéknek, Felvidéknek, sőt a Palotságnak is van himnusza.
Bizonyám, csak hogy ezek újabb keletű alkotások. Csodálatos dolog, hogy az elszakított területeken érő magyar testvéreink úgy érezték, hogy megtartó erőre és összetartozásra sarkalló énekre, himnuszra van szükségük. Hát így születtek ezek az alkotások is. A Palóc himnusznak az alkotója Pósa Lajos, aki meseirodalmár, zenész, zeneszerző és író is. Minél jobban megismerjük az elszakított nemzetrészek kultúráját, így a himnuszait is, annál egységesebb nemzet leszünk. És szerintem nincs nemzeti jövő az elszakított területek kultúrájának az egységesítése, azaz összetartozása nélkül. Ez a kiállítás ezt is szolgálná.
Egész héten gondolkodtam azon, hogy szabad-e vitatkoznom egy interjú alannyal, Józsa Judittal. Nagyon izgalmasnak érzem az ő gondolatait, hiszen egy nagyon lényeges, erős, élő nézőpont az övé. A megfeszített, feldarabolt áldozat Magyarország képe, amit bűneiért büntet az Isten. Erdélyben, Kolozsváron már a 90-es évek végén létrejött az Orbán János Dénes köréhez kötődve az úgynevezett transzközépirodalom nemzedéke, mert már az akkori fiatal írók is azt mondták, hogy ők már nem képesek ebben az állandó nemzetsiratásban élni, ők már nem tudnak és nem is akarnak többet hozzáadni ehhez. Legyen végre szerelem, bor, humor, góbéság az irodalomban megint. Az egyik gyerekem egyszer rajzolt egy szent koronát, amin csorogtak a könnyek, és én akkor nagyon elgondolkodtam, hogy jó irányba nevelek-e. Kell-e még egy nemzedéknek ez a hajde bűneink miatt gyújt harag kebletben érzés, a büntető Isten, örökké bűnös, vesztes nemzet, és nem az volna a dolgom, hogy azt tanítsam, hogy magyarnak lenni főnyeremény, és a legjobb és legszerencsésebb dolog a világon, és igen, igen, nagyon sok tragédia történt, de a legnagyobb tisztelet az áldozatok felé az, ha kezdünk valami nagyon jót az emlékezésre. Thank you.